Krisztus nevében köszöntök minden jelenlévőt, és azokat is, akik a rádión keresztül hallgatnak bennünket. Nagy Tibor vagyok. Szeretném külön köszönteni vendégeinket, Papi Jánost, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatóját, és Fazekas Róbert, polgármester urat. Imádsággal kezdjük meg Isten tiszteletünket, megkérem Nyúl Zoltánt, a helyi lelkipásztort, hogy kérjen áldást együttlétünkre.
Drága mennyei, jó atyánk, köszönjük néked, hogy ma reggel újra együtt lehetünk, és jöhetünk hozzád feltámadás napján, vasárnapon, és kérhetjük azt, hogy légy velünk, légy közösségünkkel, légy mindazokkal, akik hallgatják ezt a műsort, add áldásodat, add a felüdülés idejét, amikor az igét közelében vagyunk, és áld meg népedet, áld meg a betegeket, a külön élőket, azokat, akik nem tudnak közösségben lenni most, légy velük is kegyelmedből. Fiad nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Amen. Papi Jánost, a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatóját kérem, hogy köszöntse a gyülekezetet és a hallgatókat.
Kedves gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nagy szeretettel és örömmel jöttem, hogy a Magyarországi Baptista Közösség, illetve a Kárpát-medencei magyar baptisták nevében is tolmácsoljam szeretetemet, szeretetünket és üdvözletünket mind a jelenlévőknek, mind a rádión keresztül, mind azoknak, akik hallják mindezt. Két évvel ezelőtt Kárpátaljáról, Beregszászról hangzott így az üzenet, aztán tavaly Felvidékről hangozhatott az evangélium, és most pedig itt lehetünk, Bácskosút falván, és hirdethetjük az evangéliumot ezen a különleges virágvasárnapi ünnepen. Mi magyarországi baptista testvérek is szívünkben hordozzuk a jelenlévő közösséget. Mind azt a feladatot, amit vállaltak a testvéreink. És kívánjuk, hogy az Úr áldása sokszorozza meg a jelenlévőknek a szeretetét, kitartását, hűségét, az evangéliumnak az erejét a személyes életükben, családban és a gyülekezetben egyaránt. A virágvasárnapi történetből két igeverset hadd idézzek, ahogy Lukács evangélista megörökíti mindezt. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, amennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, mármint Jézus Krisztusnak. Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Virágvasárnap egy nagyon összetett ünnep. Sok minden történt ezen a napon, akkor ott Jeruzsálemben. Mint ahogy ma is, oly sok minden történik a kis világunkban, akár itt a környezetünkben is. Jézust ünnepelték, így fogadta a sokaság. Aztán sok minden más is történt ezen a napon. De ott és akkor a farizeusok megszólították őt, mert zavarta őket az ünneplő sokaság és mindaz, ami történt körülötte. És ezt mondják Jézusnak, utasítsd rendre a tanítványaidat. Hát mi a rend? Talán az a rend, hogy hallgassanak a Jézus dicsérők. Talán az a rend, hogy az egyház némuljon el és hallgasson. Talán az a rend, hogy a szorványban élők csendesen összehúzzák magukat és hallgassanak? Nem. Azt mondja Jézus, még ha el is hallgatnának azok, akiknek a szolgálata lenne Jézus dicsőítése, akkor is lesznek, akik folytatják ezt. Akkor majd a kövek veszik át. Akkor majd a kövek fognak megszólalni. Itt ebben az épületben körbejárva láthatjuk a kövek üzenetét, ahogyan újjáépült egy gyülekezet, egy épület, illetve az Isten országa ilyen módon is. Hirdessük Jézus Krisztus evangéliumát. Adjuk tovább az ő üzenetét, mert Jézus Krisztus üzenete megállíthatatlan, az evangélium üzenete megállíthatatlan. akkor is az volt, és ma is az. Az élet élni akar, és utat tör. Ahogyan Jézus Krisztus tanítványai hirdették, ahogyan karácsonykor megszólalt az üzenet, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban, hirdették akkor is, hogy a mennyei magasságból Isten fia itt van közöttünk, és megszólal. Kedves testvéreink, legyen az élet üzenete, az élet ereje, Jézus Krisztus ereje itt az életetekben, a gyülekezetben. És kedves rádióhallgatók, akik talán ezen a szép vasárnapon és különleges ünnepen azon gondolkodtok, hogy gondolkodnak, hogy mi is lehet ennek az ünnepnek az igazi öröme és igazi lényege. Olyan jó lenne megtalálni a Jézusi rend mintáját, példáját. Ez pedig az, hogy dicsőítsük őt, az egyedül igaz, élő Isten. Ismerjük fel, és éljük át a vele való közösségnek az erejét és áldását. S törjön utat az élet, ahogy a kint a természetben, úgy a szívünkben is, ebben a közösségben is, mindannyiunknak az életében. Isten áldja meg a testvéreket, és valamennyiünknek az életét. Ezt kívánjuk a Magyarországi Baptisták Közösség nevében is.
Az Úr legyen áldott! Közös énekkel dicsőítsük az Urat, ami a Hitünk hangjai énekes könyvben a 74-es számú ének. Az Úr legyen áldott! Fazekas Róbert, helyi polgármester urat, hogy adja át köszöntését.
A közösség szolgálata nem kér tőlünk sokat, csak mindent. Tisztelt gyülekezet, tisztelt rádióhallgatók, engedjék meg, hogy Bács Kossuth falva helyi közössége nevében sok szeretettel köszöntsem én is önöket, és megköszönjem azt a lehetőséget, hogy önökkel itt közösen részt vehetek ezen az Isten tiszteleten. Engedjék meg néhány mondatba, hagyj fejtsen ki, hogy miért tartom ezt fontosnak. Miért gondolom úgy, hogy egy-egy ilyen alkalommal, egy-egy Isten tiszteleten, akár virágvasárnapon is összefonódjunk, valamilyen formában kéz a kézben próbáljuk meg egymást segíteni, próbáljuk meg ennek a közösségnek a dolgait előbbre vinni. Nem első íz az, hogy tudok itt önökkel néhány szót váltani, emlékezem azokra a pillanatokra, amikor megnyitottuk az ungárházat. Emlékezem azokra a pillanatokra, amikor akár személy szerint is részt vettem egy tanfolyamon, vagy akár táborokat szerveztünk, vagy más olyan közös dolgokat alkalmaztunk, amelyek közösségünket döntően előre vitték. Úgy gondolom, szerencsésnek mondhatják azok a falvak magukat, és a mi közösségünk is, ahol az előre mozdulás, a jobb élet reményébe vetett hit nem csak pusztán szó marad, kimondott szó marad, amely elszáll a pusztában, hanem ez konkrét tartalmakkal töltődik meg. Ezeket a konkrét tartalmakat mi nem úgy képzeljük el, hogy egy vagy két ember valamilyen íróasztal mögött ezeket kitalálja, és akkor aztán minden erejével azon van, hogy az ő elképzeléseit megvalósítsa. Mi úgy gondoljuk, itt Bács Kossuth falván, és hiszünk is benne, hogy a közösség ereje az, amely ezeket a gondolatokat életre kell, hogy költse. Hogy tud ennek ezek a gondolatok élni? Hát úgy, hogy az itt lévő civil szervezetek, intézmények és leginkább egyházak ebben nekünk támaszaink. Úgy gondolom, hogy az az erkölcsi tartás és az a körülölelkezés, amelyet ebben a közösségben a baptista egyházközség elhozott számunkra, az úgy gondolom, hogy akár a Vajdaságban, de úgy merem állítani, hogy a Kárpát-medencében is példaértékű. A régi házból új házat varázsolt, de úgy gondolom, hogy a lelkekben is némi újítást hozott. Én azt gondolom, hogy ezt a közösség formáló szerepét, és ezt kívánom, hogy ezt őrizze meg a jövendőben is, én ehhez kívánok erőt és hitet, és megígérem azt, hogy ebben Bács Kossuth falva a helyi közössége mindig partner lesz.
A helyi női kamarakórus énekszolgálata következik. Én hallottam című éneket fogják előadni.
Thank you.
bizonyságtétel következik, melyet király Margit mond el.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Virágos háromban megújulás, illat, színek sokasága, csodálatos. Ez így a természetes mondja a világember, évszakok változása így rendeltetett. Velem is így volt ez sok éven át, nem láttam mást, csak ami a szemem előtt volt. De jött Jézus, megszólított, rendesen, ahogy érdemeltem, szólt, hogy lehetőséget adott neked, menj el, és mostantól fogva többé nevét kezd. Tartsd meg, amit így érett tőled, és úgy életet adott neked. Elfogadtam ezt a hatalmas kegyelmet, és már a szívem lelkem értette meg. Tudván, hogy nem veszem mi dolgokon, ez Isten vagy a nagyon változtatott meg. Atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága vére, a hibátlan és szentőtelen bálánynak, Krisztusnak a vére. Életem 180 fokos fordulatot tett, elfogadtam. És hittel valóban, hogy ő az én Uram is megváltó. Hívő emberként már nem láthat a világ emlékezetet, mert ahogy az ige mondja, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új teremtésre. Így minden szépség mögött már más szemekkel az alkotót is látom, csodálom. Virágosságnak tömött. Ezért, ha minden ember egy-egy szál virág Isten virágos kertjében, írlak titeket is a kereszt.
Most pedig szólaljon meg Isten szava, Nyúl Zoltán helyi lelkipásztort kérjük igeolvasásra és később az ige hirdetésére.
24-es Zsoltárt fogom felolvasni, Dávid Zsoltárát. Az Úr a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókban. Ki mehet föl az Úr hegyére, és kiállhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Ilyen az a nemzedék, amely hozzá folyamodik, akik Jákób Istenének orcáját keresik. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emeljétek fel ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Ki az a dicső király? A seregek ura, ő a dicső király. Kedves hallgatóink, köszöntünk mindenkit Urunk Jézus Krisztus és gyülekezetünk nevében. Örülünk, hogy ezen a napon együtt figyelhetünk Isten igéjére, az ő szent lelkére, hogy átadja üzenetét a számunkra. Ne csak egy emberi, hanem egy isteni üzenet is legyen ez. A virágvasárnapi jeruzsálemi bevonulást fogjuk ma megfigyelni három szempontból. Mit jelentett az Jézus idejében az akkori időkben, az akkori embereknek? Mit jelentett ugyanaz a proféciák, a megváltót váró isteni igék szempontjából, mert mi is odafigyelünk a Biblia igéire, és fontos a számunkra, hogy pontosan beazonosítsuk, ki az a megváltó, a messiás, és mit jelent a ma posztmodern embere számára ugyanaz, aki sokszor elfordul Istentől, és sok-sok más helyen keresi a megoldásokat, a békességet, a nyugalmat. Így olvassuk Máté evangéliumában, amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez mentek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. menjetek az előtetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Mondjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fáktól, és az útra szólták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Jézus tanítványaival közeledett Jeruzsálemhez, találtak egy szamarat, amelyen ő bevonult Jeruzsálembe, a körülött állók ünneplése közepette. Mondhatnánk, semmi különös. Egy hétköznapi esemény, nem ő volt az első, sem az utolsó, aki ilyet tett. Az emberek jöttek, mentek. Jeruzsálem egy forgalmas város volt. Viszont Jeruzsálem Dávid király városa volt, és Dávid volt, az ő személyéhez és utódaihoz kötődik a messiási várakozás. A messiás, ugye tudjuk, héber szó, amely felkentett vagy segítőt jelentett, aki a zsidó népet megmenti a nyomorúság alól. Jézust egyesek tanítónak, prófétának, míg mások szélhámosnak tekintették, aki csak hasonlított a megváltóhoz, hamis tanítónak tartották, akitől meg is akartak szabadulni. Miért zavarja az ő köreiket a bejáródott rendszer? Várták is az alkalmat, amikor megvádolhatták, arra is készek voltak, hogy akár hamis vádakkal vádolják őt, csak szabaduljanak meg tőle. Jézus körül viszont ott voltak a tanítványok, akik nem ismerve ugyan a bevonulás messiási jelentőségét, engedelmesen követték mesterüket, ahogy az illik, és a tömeg az is ott volt, amely ekkor még hozsannázott, napokkal később meg feszítsd meg ezt kiáltott. Az utólagosan leírt evangéliumokban így Máténál is felismerhető az, hogy meglátta Jézusban a messiást, akár a bevonulást illetően is, mint ahogyan felismerték a proféciákat születésétől kezdve kereszt haláláig. Szinte vég nélkül sorolhatnánk ezeket a proféciákat, amelyek csak és kizárólag Jézusra voltak érvényesek. Jézus bevonulását követően elsőként a templomba ment. Megtisztította azt. Az én atyám temploma az imádság háza, mondván. Majd utolsó tanításait követően, amikor a legszűkebb körhöz szólt, akiket ott hagyott, és nem hagyta őket egyedül, utána elfogták, megkorbácsolták, elítélték, keresztre feszítették. Mindez jeruzsálemi bevonulás után történt. Ezek voltak az események. A Szentírás ismer sok olyan proféciát, a proféta a zsidóknál olyan ember, szónok, aki Istentől ihletve beszél. Olyan proféciát, amely a leendő szabadító, messiás, az eszményi király személyéhez fűződtek, ezért az ilyeneket messiási jóslatoknak szokták nevezni. Ilyenek a következő igeversek is. Örvényt nagyon. Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamácsikó hátán, Zakariás 9:9-ben találjuk ezt. Majd Ézsaiás 62. könyvének 62. részében, 11-es vers, hírül adta az Úr a föld széléig. Mondjátok meg Sion leányának, jön már szabadítód, vele jön szerzeménye, előtte jön munkája eredménye. Zofóniás 3.14-től olvassuk, újjong, Sion leánya, kiálts örömödben Izrael, örvendez, vígagy teljes szívből Jeruzsálem leánya, elveszi rólad az Úr az ítéletet, eltávolítja ellenségedet. Veled van az Úr Izrael királya, nem kell többé veszedelemtől félned. Királyt, szabadítót, erős, hatalmas urat említenek az írások. Dicső királyt, akit annyira vártak. Figyelemre méltó még két megjegyzés, íme királyod jön, Szeliden és Szamára nőve. A Szamár annak idején Dávid királyi nemzetségének egyik jellemzője volt, ugyanakkor a messiást, a szabadítót is Dávid királyi nemzetségéből várták. Másfelől Szamár szelid állat, ezzel a jövendőlés jelzi, hogy ez a király nem harci lovon, nem nagy sereg élén fog bevonulni. Nem erővel veszi át a hatalmat, hanem egészen más módon jut hatalomra, paradox módon. Más területeket hódít meg, hogy így mondjuk a lelkünket. Ilyen volt Jézus, aki valódi szabadítóként nem a zsidó népet szabadította fel a római rabság alól, hanem mindazokat, akik szabadulásra vágytak. És itt érhetünk át a harmadik pontra, ami a máról szól. Jézus a mi életünkbe is be akar vonulni. Megtisztítani azt, mint ahogy a jeruzsálemi templomot is megtisztította, megszabadítani bennünket bűneinktől, szabadulást adni, hiszen értünk jött, hogy szabad, örök, tiszta életünk legyen, telve örömmel, békességgel, szeretettel és igaz, teljes reménnyel. Ez csak akkor lehetséges, ha úgy fogadjuk őt, mint messiás. Valódi szabadítót, aki csak és kizárólag ő képes bennünket megszabadítani terheinktől, bűneinktől. A ma ember ezt sokszor tagadja. Találok én magamnak megoldást, és célutakra megy. Az emberi próbálkozások a teljes változásra, sorsfordításra, nagyobb részt bukásra vannak ítélve. Ezt már sokszor, sok helyen kimutatták. Megváltozom, abba hagyom, leszokom róla, mától új ember leszek. Hányszor mondtuk már, és hányszor mondtuk már hiába. Azért, mert nagy az, aki bennünket fogva tart, amíg és amennyiben nem Jézushoz menekülünk. Ezért így szól hozzánk az ő igéje, hívj segítségül a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ez a Jézus, ez a király akar a mi életünkbe is bejönni. Nincs Jézusnál nagyobb szabadító. Nincs nagyobb név menjen és földön, mondja a doxológia Isten magasztalása, amely előtt meghajolnak a szellemi világ látszólagos urai és a földi időszakos fejedelmek. Hol vannak már a régi rendszerek, amelyek ateizmusról beszéltek, arról, hogy nincs Isten. Ma azt látjuk, hogy ugyanott sorra épülnek a templomok, és az emberek újra Istent keresik, mert rájöttek, hogy mi az igaz megoldás. Hiába gondoltam valaha én is, hogy mindent megtehetek következmények nélkül, gyengeségeim, bűneim, körülményeim magam alá gyűltek, és tehetetlen voltam, amíg nem jött az életembe is Jézus, aki megszabadított, és valóság lett az Isten ége, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad lesz. Mint Jeruzsálemben Jézus, a Krisztus, a szabadító a mi életünkbe is be akar vonulni. De a nagy kérdés az, hogy hogyan fogadjuk őt. Ma pálmaággal, örvendve az ünnepnek, holnap pedig elfordulva tőle, mert azt várná, hogy elfoglalja a számára méltó helyet, hogy életünk ura legyen. Vagy kétszínű, magunkat ugyan kereszténynek valló állarcot viselő csak egyháztagok vagyunk, vagy inkább olyanok, akiknek az élete arról beszél, amit ő tanít, és amit elvár tőlünk. Fogadjuk-e, vagy csak szemléljük, és mondjuk, ez nem rám tartozik. Viszont életünk végén ez is rám fog tartozni, ezt is számon fogja kérni az Úr tőlünk. Fogadtuk-e, amikor keresett bennünket? Kétszínűségünk ékes példája az a szerbiai hivatalos statisztika, amely szerint a lakosság 95%-a egyház tagként jelölte be magát. Kérdeném, visszanézve az utóbbi 20 évre, honnan akkor az utóbbi évek gyűlölködése? A balkáni háborúk rémtettei, gyilkosságok, ártatlan lakosság üldözése, mészárlása, egymás felekezetiségének el nem fogadása. Hol az igazi felebaráti szeretet, a keresztény megbocsátás, hol van az a krisztusi lelkület, ami valóban meg kellene mutatkozzék. Bevezették iskoláinkba a vallásoktatást is, és ezzel is inkább diszkriminációt vezettek velünk bármi mást. Őszinte, feltételmentes Krisztus fogadást vár tőlünk, Urunk, nem csak a felső ruhánkat, időnkénti áldozatunkat, hanem szívünket is. Engedjük, hogy Jézus tisztítsa ki szívünket, lelkünket, hogy új életet, új reménységet adjon nekünk. Forduljunk hozzá, mert ő értünk jött. Amen.
Énekeljünk közösen, hálatelt szívvel és örömmel, Ó Jézus, te csodálatos című énekünket, az első, a második és a negyedik versszakát.
Thank you.
adástétel következik. Elsőként Nyúl Viktória, őt követően pedig ifjú Kovács Árpád osztja meg velünk megtapasztalásait.
Nagyon örülök számomra, hogy hosszú idő után újra itt lehetek az ülekedőben Tiziánunkkal együtt. A születésével kapcsolatos élményeimet szeretném megosztani a testvérekkel. Jeremiás szavait tapasztaltam meg az elmúlt időben. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Magamról röviden annyit mondanék el, hogy pár nap híján 42 éves vagyok, 21 éve élek boldog házasságban és 4 gyermek édesanyja vagyok, és ami a legfontosabb, 22 éve vagyok az Úr megváltott gyermeke, azóta rávittam az életemet, és mégis tavaly, amikor megtudtam április végén, hogy újra hová várok, nagyon megijedtem. Úgy éreztem, hogy 41 évesen, túl hat szülésen, kitágott méhszalagokkal, tachikardiás szívvel, erőmet meghaladó feladat lesz ez a számomra. A baba testi-lelki egészsége is nagyon aggasztott. Féltem a lehetséges genetikai rendellenességektől. Anyagi gondjaink is mind elém jöttek. Az idén balla a gimnazista fiunk és nyolcadikos lányunk, érettségi, egyetemi illetve gimnáziumi felvételek, iratkozás. Mindez egyetlen pedagógusi, meg negyed lelkészi fizetésből, na meg a családi pótlékból, ami csak az első 4 gyerek után jár, és hol vannak még az élet mindennapi dolgai, honnan fog telni nekünk mindenre. Úgy éreztem, ezúttal az a fent tévedés történt. Nőgyógyászom is felcsóválva kérdezte, akarom ezt a babákat sem. Könnyek között mondtam, ha az Úr adta, elfogadom. De nagyon sokáig tartott, míg az öröm a szívemig elért. Volt idő, mikor kiserítottam a Bibliámat, imádkozni se volt erőm. Nem értettem, miért engem, akit ennyi vállaltam, ennyit vállaltam ezen a téren, ír az újabb gyermekáldás. És úgy éreztem, ha már így van, a Jóistennek kötelessége, hogy adjon erőt, egészséget, hogy 9 hónapon át hely tudjak állni otthoni feladataimban. Nem így történt. A terhesség utolsó harmadában ágynyugalmat írt elő az orvos, fenyegető koraszülés miatt. A fehér gyógyszert szapora szívelése miatt nem szedhettem. Nem maradt semmi egyéb, mint az Úr kegyelme és a teljes pihenés. Ekkora már teljesen elfogadtam, hogy babánk lesz, és örömmel töltött el minden mozdulattal, rukkafálással a potakomban, és jó volt arra gondolni, hogy hamarosan újra egy pihepuha apróságot zajkálhatok a karjaimban. Korábbi aggodalmaimon is túl tudtam már magam tenni, mosolyogtam rajtuk. Számunkra, akik folyamatosan átéljük a kenyérszaporítás csodáját, miért pont most ülő neki az égi forrás? Hisz Istenünk nem változik, és mindedig csodálatosan átvezetett bennünket sok-sok nehézségen. Mégis azt, hogy nem tudom ellátni a háztartást, nem készülhetek megszokott módon a tanácsaira, elkeserített. Milyen ünnepünkre fakadtam ki. Amilyen még soha nem volt, kaptam a vállam, és úgy is lett. A jó atya mindenről gondoskodott, szerető kezek által, én pedig az ágyba kényszerülve figyeltem, és csodáltam az Úr szabadítását. A hálószoba csendjében lett időm Bibliát tanulmányozni, újraértékelni életcélomat, túl odatánásra jutni. Az életünk mozgalmassága miatt csak az Úr és én ritka rövid negyed óráig megsokszorozódtak. Jó volt újra megtapasztalni Isten közelségét, a teljes biztonságot, amit csak ő tud adni. Rutinosan készültem második császáros szülésemre, tudtam, hogy a műtőben a jól felkészült orvoscsapat mellett ott lesz az én áldott főorvosom is. És valóban minden csodálatosan elrendezett. A legjobb kezekben voltunk, a szülés utáni harmadik napon haza is jöhettünk kicsi lányunkkal, aki a Johanna nevet kapta, ami annyit jelent, hogy Isten kegyelmes. Férjemmel azt szeretnénk, hogy nevével is és életével azt hirdesse, hogy Isten kegyelmes. Hálásak vagyunk, hogy olyan sokszor megtapasztaltuk, hogy szeret az Úr. És mindenkit arra buzdítunk, bízza az életét Istenre, és menjen végig az általa mutatott úton, és meg fogja tapasztalni a mindenható gondviselését, kegyelmét.
Köszöntöm az itt összegyűjt testvéreket és rádió hallgatókat. Kovács Árpád vagyok, 26 éves kegyelmet kapott is. Mielőtt megtértem, Bűneimben éltem, kicsapongásokban dolgoztam és jelentősen voltam is. Tehát jövőmet illetően borulátó voltam és céltalan. Üres elképzeléseim voltak csak, melyekben magam sem hittem igazán. A Bibliát viszonylag értettem és ismertem apámnak köszönhetően. És hittem is, hogy Isten létezik. Ám a döntést hallgattam. Megpróbáltam minden által elképzelhető módon a változást. Mindenkit próbáltam. Ez persze nem sikerült és nem hozott változást az életemben. Eközben Isten lelkiismereten keresztül szólongatott, úgymond puhított. Sokszor éreztem magamat reménytelennek, bűnösnek. Azóta már persze azt is tudom, hogy Isten előtt minden ember bűnös, és emiatt elszakadtak Istentől. Már körülbelül 9 hónapja egy olyan kapcsolatban rágődtem, amelyből már kezdetekkor nem őszintén léptem bele. Ezek után döntöttem úgy, közeledni fogok Istenhez, mert azért nem mert tovább gondoltam. Lesz, ami lesz, meglátjuk. Ekkor kezdtem el Isten tiszteletekre járni, akkor még csak hébehóba és kérszén irományokat olvasni. Az egyik könyvben felismertem, hogy Isten szerető atya. Hát ugye Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiat adta, hogy aki hisző benne, el ne leszem, hanem örök élete legyen. Tehát Isten szeret engem. Ez komolyan hatást gyakorolt rám. Könyv felvetett egy kérdést is. Mely apa az, mely szereti azt, hogy gyermekei sosem szólnak hozzá? Meghatott ez a kérdés, és szégyeltem magamat, hogy én eddig nem beszéltem vele, nem szóltam hozzá, és nem vettem itt komolyan. Így kezdtem el imádkozni és Bibliát olvasni rendszeresen. Hisz azt, hogy ő mit szeretne nekünk mondani, hogy az igényén keresztül közli velünk. Ebből tudhattam meg azt, hogy bűneinkből egyedül Jézus Krisztus az ő fia által szabadulhatok meg. Mire ezt teljesen elérte tudatom, még kiléptem bő egy év szenvedés után addigi kapcsolatomból. Kértem Jézust, hogy bocsássa meg addigi bűneimet, és hogy legyen életem ura. Hiszem, hogy akkor is ott megbocsátottak addigi bűneim, és ezek életet nyertem az ő keresztalál és feltámadása által. Azóta majdnem egy év telt el, és nincs kicsapongó élet, nincs drog, nincs lopás. Minden nap kapcsolatban vagyok megváltommal Jézussal. Nélkül már nem is tudom elképzelni az életem, teljesen üres és reménytelen lenne. Életem, megtaláltam a helyemet életemben. Hisz kiment el ilyen nagy szeretet mellett tétánom. Igyekszem Krisztusban megtalálni szolgálatomat, Krisztus testén belül. Pár hónapért kezdtem el vezetni a helyi gyülekezet ifjúsága. Bár van mit még változnom, bízom benne, hogy Isten vezet utamon és kormány fog életem végéig. Bízom benne, hogy talán néhány hónapon belül beismerítkezhetem, ezzel is engedelmeskedem a királynak. Elmondhatom, hogy miután megismertem Jézust, megváltozott az életem, tudom merre haladok és tudom, hogy örök életem van. Kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg ezt a bizonságot Jézus Krisztusban.
Szent az Isten, valljuk meg közösen énekben, hogy szent az Isten.
Köszönjük azt, hogy közeledtél hozzánk, kerestél bennünket a te szereteteddel, és nem csupán akkor Jeruzsálemben vonultál be, hanem azóta sok millió embernek a szívébe, köztük a miénkébe is. Köszönjük, hogy most is jelen vagy, és áldást akarsz adni valamennyünk életére. Kérünk, segíts követni téged, figyelni rád és engedni neked. És végezetül az Úr Jézus Krisztus kegyelme, mennyei atyánk szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon velünk mind örökké. Amen.
Amen.
Az Úr közel.
Jövel, Uram Jézus!
Alkalmunk végéhez értünk, mindenkinek Isten gazdag áldását kívánjuk életére, befejezésül egy zongora szólót hallgathatunk meg Vas Szilvia előadásában.